ők között, és tenyerébe temeti az arcát. A férfi, aki rövid csövű géppisztolyát ráncegezve kilépett a bokrok közül, magas, horihorgas fickó volt, vörös szakállal. Kezét vastagon benőtte a szőr, szinte aranyként csillogott a holdfényben. Csak nyugi, mondta lassan, erős akcentussal lejtve az angol szavakat. Csak nyugi, fiúk, ha nyugton maradtok, nem lesz semmi baj, természetesen nyugton maradtunk, mi más tehettünk volna. Hova igyekeztek, fiúk? Kérdezte, és agódva járt a tekintete körbe-körbe. Csak ketten vagytok, nem válaszoltam, hagytam, hát ha elkövet valami hibát. Ránézett a hálózsákjainkra, aztán bólintott. Szóval csak ketten. Bravo, van fegyveretek, fiúk, nem szóltunk, mire egészen közel jött, és a géppisztoly csövét boboldalába nyomta. Beszélj, fiú, nincs, mondta Bob mogorván, nincs fegyverünk, hol vannak a papírjaitok, a kocsiban, mondtam, oda sétált a terepjáróhoz, és egyenesen a kesztyűtartóba nyúlt. Kiemelte az útlevelünket, és éppen csak rápillantott. Jól van, fiúk, nagyon jól van, Bob szemében furcsa fények gyulladtak, őszintén szólva nagyon nem tetszettek nekem. Nyilván nem fogta még fel, mire megy ki a játék. Ide figyeljen, mister, támadta szakállasra, és csak úgy fújt a düha hangjából. Ha nem adja vissza az útlevelünket. A szakállas félkézzel zsebébe gyűrte a papírokat. Miért adnám vissza? Kérdezte szelíden. Nektek már úgysem lesz szükségetek rá. Gyertek velem, fiúk, gyöngyözni kezdett a homlokom, és Bob is meghökkent, ahogy szembenézett vele. Maga megőrült, mi a katonaság engedélyével tartózkodunk itt. Nem tesz semmit, mondta a vörös. Csak előre, fiúk, majd én mutatom az utat. Egy tapottat sem megyek sem erre, és figyelmeztetem. A szakállas megcsóválta a fejét. Egészen közel lépett Bobhoz, és a géppisztoly csövével iszonyatos erővel felvágta az állát. Bob feljajdult, és a földre zuhant. Rá akartam vetni magam a gazemberre, de a rám irányzott géppisztoly cső megakadályozott benne. Vissza, ember, mondta nyugodtan, és felráncigálta Bobot. Térj magadhoz, fiú, nem szeretem, ha idétlenkednek velem. Gyerünk! Bob összegörnyedt a fájdalomtól, és halkan jajgatott. A szakállas a hátába nyomta a fegyverét, és hüvelykujjával a bokrok felé mutatott. Gyertek, fiúk, mindjárt nem fog fájni. Nem hagyhatok holttesteket az úton, engedjem futni. Próbálkoztam, hiszen az útlevelünk úgyis magánál van, oda mehet vele, ahova akar. Ezt nem gondolhatott komolyan, mondta, és a bokrok felé lépett. Mire megmoczanhatnék, valamennyi határállomás értesülne a dologról. Sajnálom, ellépett Bobtól, és ismét intett a fegyvercsövével. Gyerünk, gyerünk, Bob még mindig összegörnyetten állt, nem tudtam, valóban ennyire fáj-e neki, vagy csak megpróbál kitalálni valamit. Bob, halk jajgatás, nagyon fáj, elvette a kezét az arca elől. Alig ha nem eltörött az állam, oda mentem hozzá, és átkaroltam. Támaszkodjon rám, ez kinyír bennünket. Kérdezte, aztán minden átmenet nélkül ordítani kezdett. Lőj már, te állat! Mire vársz? Te rohadt disznó, mocskos gazember, a szakállas komoran nézett rám. Segítsen neki, ember, menjenek előttem, de figyelmeztetem, hogy az első gyanús mozdulatra lövök. A hasukba és az ágyékukba. Nagyon fog fájni, aztán itt hagyom magukat, hogy a hangyák és a keselyük lakmározhassanak a húsukból. Ennél csak jobb a könnyű és gyors halál. Induljon már, ember, őszintén szólva nem tudtam, hogy mit csináljak. Bob a karomon lógott. Arra gondolni sem mertem, hogy fedezékül is használhatnám. Talán, ha beugranék egy fa mögé. Mindenféle megfordult az agyamban, de mindegyre csak arra lyukadtam ki, hogy bármit tennék is, megölné Bobot. Szabad karommal félrehajtottam egy ágat, és a tisztásról, ahol voltunk, besüllyedtünk a bokrok közé. Óriási páfrány levelek hátán villogott a holdfény, s arra gondoltam, hogy ha hátrahúznék egy levelet, talán sikerülne szembe ütnöm vele. Úgy látszik, erre is számíthatott, mert ahogy az első bokorák feléje csapott, felemelte a bal kezét, és megfogta az ágat. Nem szólt semmit, de tudtam, hogy érti, mi a szándékom. Tettünk 40-50 lépést előre, és én egyre jobban kétségbe estem. Éreztem, hogy még pár lépés, és elég messzire kerülünk az úttól. Hetekbe, sőt hónapokba is beletelhet, amíg felfedezik a holttestünket. A páfrányok recsegtek, ropogtak, s amikor egy óriási levelet félrehajtottam, hosszú, holdfényben fürdő szakadékféle tűnt a szemembe. Ami ezután történt, olyan volt, mint egy álom. Talán nem is voltam egészen magamnál. Amit tettem, tudatosságnak és ösztönösségnek furcsa keverékéből eredhetett. Villámgyorsan, szinte a másodperc töredéke alatt lecsatoltam a csuklómról nehéz búvárórámat, amelynek a csatját egyetlen új mozdulattal ki lehetett kapcsolni. A vörös ott lihegett mögöttem. Nyakamon éreztem a leheletét. Tudtam, hogy 10-15 cm-nyire van a hátamtól a fegyvercső, mégis egyetlen lapra kellett feltennem mindent. Megráztam a csuklómat, és az óra belecsusszant a tenyerembe. Éppen akkor, amikor megtorpantam, mert már ott álltam a szakadék szélén. A fickó is megállt mögöttünk, és halkan köhögött. Bob a karomon lógott. Teljes megadással várva a történendőket. Állj! Szólt a szakállas teljesen feleslegesen, hiszen hová a fenébe mehettem volna. Az a helyzet, hogy meg kell tennem, fiúk, átkozottul utálok bárkit is átrámolni a más világra, akit nem is ismerek, de hát szükség törvényt bont. Minden esetre, tovább nem várhattam, másodpercek múlva eldördül a sorozat, és mindennek vége. Magam elé tartottam a tenyerem, gyors mozdulattal a fejem felett a levegőbe hajítottam az órát, s azon imádkoztam, nehogy a puha avarra essen, vagy fennakadjon egy fágon. Az óra észrevétlenül látszállt a fejünk felett, és erős csattanással nekiütődött egy lapos páfránylevélnek. Éppen olyan hangot adott, mintha valaki a nyomunkban settenkedett volna. Éreztem, hogy a vörös a recsenésre felkapja a fejét. Akkorát, ordítottam, amekkora csak kifért a számon. Mire vársz, Fred? Lőj már az istenit neki! Hátra hökkent, és beengedett egy sorozatot a fák közé. Én meg egyet a szeme alá. Egy iszonyatos, kemény egyenest, hogy végigfutott a karomon a fájdalom. Hideg, kék szeme fennakadt, ahogy hátra zuhant. Közben persze elengedtem Bobot, aki engedelmesen a földre hanyatlott. Ami ezután következett, kemény, volt, és rövid. Megcsavarta a lábam, hogy majd eltörött a bokám. Olyan volt a keze, mintha nem is emberi, hanem robotkéz lett volna. Éreztem, hogy fizikai ereje sokszorosan felülmúlja az enyémet. Nem tehettem mást, mint hogy megkarmoltam a nyakát, és a szemébe nyomtam a hüvelykujjamat. Erősen és könyörtelenül. Felsikoltott, és megpróbálta kitörni a lábam. Amikor megcsavarta, felhúztam a térdem, és orron rúgtam. Megpördült, és bezuhant a bokrok közé. Felálltam, de annyira fájt a lábam, hogy visszaestem a fűre. Kinyújtottam a kezem, hogy elérjem a géppisztolyát. Dagadt fűcsomók bujkáltak az ujjaim között. A fegyver nem volt sehol. A szakállas újra rám vetette magát. Ekkor még a hátamon feküdtem kiterjesztett karokkal, s a fűcsomókat markoláztam. Láttam, hogy felém száll az óriási test, szöges csizmái megcélozták az arcomat, és véppé zúzzák, ha eltalálnak. Felrántottam a lábam, s amikor rám akart zuhanni, a talpamra esett. Utána engedtem egy kicsit, aztán minden erőmet összeszedve hatalmasat rúgtam a levegőbe. Megemelkedett, mint egy cirkuszi ugrócsoport legügyesebb tagja, megpördült a levegőben, és eltűnt a bokrok között. Tántorogva tápászkodtam fel, és megpróbáltam végre megtalálni azt az átkozott géppisztolyt. Eközben megfeledkeztem Bobról, aki másodpercekkel ezelőtt még a földön feküdt, vérző száját tapogatva. A legközelebbi bokor alá nyúltam, de nyomban vissza is kaptam a kezem. Géppisztoly sorozat tépte a bokrok ágait. Tompán koppantak a golyók a vastag fatörzseken. Egyetlen lendülettel a bokor alá vágtam magam, és kilestem az ágak közül. A szakadék szélén Bob állt, fegyverrel a kezében, és olyan kifejezés ült az arcán, amelyet hasztalan próbálnék megleírni. Talán Lucifer vághatott ilyen képet, amikor a mennyből való kiűzettetése utáni első reggelen a pokolban ébredt. Amikor kiürült a tár, rángatta még egy kicsit a ravaszt, majd levágta a géppisztolyt a földre, és ismét tenyerébe temette az állát. Feltápászkodtam, kivettem a zsebemből rugós késemet, és kipattintottam a pengéjét. Elhatároztam, ha még egyszer feltűnik a szakállas, feltűzöm, mint ahogy a lepkéket szoktam. Azzal a különbséggel, hogy őt nem kábítom el előtte. Bob elvette a tenyerét az arcáról, amikor meghallotta a lépteimet. Eltaláltam, suttogta, és megpróbált úrrá lenni a fájdalmán. Lehetséges, mondtam biztatón, és felemeltem a földről a géppisztolyt. Vállamra akasztottam, és a hóna alá nyúltam. Vissza kell mennünk a kocsihoz, Bob. Jöjjön, segítek. Eltolta magától a kezem, és tántorogva felegyenesedett. Készen álltam rá, hogy elkapjam, ha eltalálna zuhanni. Most már oké, mondta, és megnyomogatta az állát. Gondolja, hogy eltörött? A kocsinál megnézem, mondtam. Sietnünk kell, Bob. Megfordult bennem a gondolat, hogy talán jobb lenne, ha itt hagynám, és egyedül néznék a kocsi után, de nem tudhattam, hol rejtőzik a fickó. Biztos, hogy jól érzi magát? Kérdeztem, és elindultam kezemben a késsel azon az ösvényen, amelyen idefelé jöttünk. Hát az azért túlzás, morogta némiképpen magához térve. Ha elkapom, megölöm, darabonként töröm el minden csontját. Ki volt ez az állat? Biztosan nem tudtam, de belém fészkelődött valami gyanúféle. Belebotlottam valamibe. Lehajoltam, hogy megnézzem, a szakállas válzsákja volt. Nekidőltem egy fának, és akaratlanul is szitkozódni kezdtem. Bob lihegve egy másik fának. Dőlt, és rekedten kérdezte. Lelépett. Méghozzá a kocsinkkal együtt. Itt a zsákja. Erre jött visszafelé. Úgy látszik, az ő idegei is felmondták a szolgálatot. Felvettem a zsákot, és kibontottam. Kidobtam belőle néhány konzervet, két alsó nadrágot, és legalul megtaláltam, amit kerestem. Három tár feküdt egymás mellett, vastag vitorla vászomba csavarva. Kivettem az egyiket a vászomból, és kicseréltem az üres tárral. Aztán a másik után nyúltam, azt is kihúztam, és a zsebembe tettem. Isten legyen neki irgalmas, ha még egyszer a szemem elé kerül. Éppen el akartam dobni a zsákot, amikor eszembe jutott a harmadik tár. Kár lenne érte, gondoltam. Ki tudja, mennyit kell még bolyonganunk az őserdőben, amíg meg nem találjuk a nemzeti parkot. És ki tudja, kivel hoz össze a sors. Belenyúltam a vitorlavászomba, és ki akartam venni a harmadik tárat is, hogy zsebre vágjam. Kicsit vékonyabbnak tűnt, mint a másik kettő, de erre csak utólag jöttem rá, amikor már tudtam, hogy mi van a kezemben. Megfogtam és kihúztam a vászomból. A holdfény megcsillant az oldalán. Bob halkan felkiáltott. Úgy nézett a kezemben tartott valamire, mintha mérges kígyó lett volna. Pedig nem volt mérges kígyó, igaz, nem volt géppisztolytár sem. Egy kerékpár küllő volt, amelyet élesre köszörültek, s amelyet narafából esztergált nyílbe. Bújítattak. Bob halkan füttyentett, és tágra merett szemmel bámult a fegyverre. Én pedig azon gondolkodtam, hogy melyik lehetett a vörös szakállú kettőjük közül. Az autónak természetesen hűlt helyét találtuk. Csak két hálózsákunk hevert a földön, s néhány teli sörös doboz. Kihúztam a zsebemből a pipámat, megtömtem és meggyújtottam. Bob felém fordította a fejét, és nézte, ahogy az első füst karikák megindulnak felfelé a levegőben. Mi van, Bob? Kérdeztem. Jobban érzi magát? Tűrhetően, mondta, nem kéne elindulnunk, gondolja, hogy képes lesz rá. Persze, azt hiszem, már egészen jól vagyok. Volt valami a hangjában, amiből arra következtettem, hogy túl van a krízisen. Tudja, mind gondolkodom, kérdezte, hogy ki lehetett ez a fickó. Szerintem valami bérgyilkos, utánunk küldték, hogy nyírjon ki bennünket. Kicsoda, dasz, a maga haverja, vagy Ahmed, nem mindegy, nekem más az elképzelésem. Mondtam, és újabb füstkarikákat engedtem az ég felé. Azt hiszem, hogy a fickó véletlenül találkozott velünk. Gondolja csak végig a dolgot. Először is nem tudta, kik vagyunk. Ezt meg honnan veszi? Láttam rajta. Neki csak két útlevél kellett, semmi más. És a küllő, erre is van magyarázat. A fickó itt lesett, és várta az áldozatait. S miért? Mert menekülő is és még valaki vele együtt. Érti? Saját neve alatt nem hagyhatta el az országot, ezért útlevélre volt szüksége, neki is és a társának is. Elhatározták, hogy mindenáron megkísérelnek útlevélhez jutni, még emberölés árán is. Bármennyire kegyetlennek tűnt is a fickó, látszott rajta, hogy csak a végső kétségbeesés kergeti gyilkosságba. Szép mese, mondta, csak az a kérdés, hogy igaz-e. Továbbá hogyan került a kerékpárküllő a hátizsákjába? Alig hanem még akkorról maradt neki, amikor a japánok ellen használta. Meghökkent, és hitetlenkedve nézett a szemembe. Azt gondolja, hogy ő is a táborból szököttek közül való. Másképpen hogy juthatott volna a fegyverhez? Ebben az esetben szűkül a választék. Volt egyszer öt férfi, akik belevésték a nevüket egy narrafába. Hogy mi történt a fa alatt, nem tudjuk. Az öt férfi, Melotti, Fox, Gray, Frem és Daniels. Melotti, Fox és Gray halott. Mindhármukat narranyélbe vert kerékpárküllővel ölték meg. Ne feledje, nem vagyunk messze a fától, Bob. Valaki azt mondta nekem, hogy Frem és Daniels mindanaom bujkál. Az az érzésem, hogy sejtik, miről van szó, és menekülni akarnak a süllyedő hajóról. Csak hogy attól félnek, ha saját útlevelükkel próbálnának lelépni, nem sikerülne. Meghalnának még azelőtt, hogy a repülőgép a levegőbe emelkedne velük. Eszerint tehát, vagy Frem, vagy Daniels, úgy van, Bob. Vagy Frem, vagy Daniels, és rövidesen azt is meg fogjuk tudni, hogy mi történt sok-sok évvel ezelőtt a narrafa alatt. Amikor a nap ereszkedni kezdett, elindultunk. Bobnak kivörösödött az arca, és ez valahogy nem tetszett nekem. Kértem, hadd fogjam meg a homlokát, de dühösen elhárította a kérésemet. Feljött a hold, immár a második éjszakán a dzsungelben. Körülöttünk életre kelt az erdő, a fák ágain majmok hancúroztak, s egyre nőtt bennem a nyugtalanság, ahogy itt-ott megzördült közelemben a bokor. Bob vette észre először a terepjárót. Kissé félre húzódva állt, hogy el lehessen férni mellette. A hold ragyogó fényében ezüsté változott a karosszéria és a fickó is a volán mögött. Vörös szakálla éppen hogy csak kivillant a karjai közül. Fejét a volánra hajtotta, és láthatóan az igazak álmát aludta. Bob felhorkant, ökölbe szorította a kezét, és merev, bizonytalan léptekkel elindult a kocsi felé. Gyorsan utána ugrottam, s alig bírtam becibálni a bokrok közé. Ne őrüljön meg, Bob, suttogtam, és igyekeztem lecsendesíteni. Homlokához érintettem a kezem. Forró volt, mint a parázs. Mondja csak, mit csináljak, suttogta. Fogja a késem, és induljon el balra. Tud halkan járni, majd megpróbálok. Igyekezzen kikerülni a száraz ágakat. És csak akkor lépjen ki a sűrűből, ha füttyentek. Érti? Bólintott, és lehunyta a szemét. Induljon, megfogta a késem. Remegett a keze. Borzasztóan sajnáltam, de nem volt időm, hogy megpróbáljam rá beszélni, hagyja rám a dolgot. Attól tartottam, hogy a szakállas felébred, elfordítja a sluszkulcsot, és eltűnik a szemünk elől. Hónom alá szorítottam a géppisztolyt, és besüllyedtem a bokrok közé. Halkimát mormoltam, hogy ne küldjenek az erdei szellemek vastag, száraz ágat a talpam alá, legalább addig ne, amíg a kocsi közelébe érek. Nagy ívben megkerültem az utat. Óvatosan lopóztam fától fáig, nem akartam abba a hibába esni, amiben nem is olyan régen. Régen voltam már dzsungelben, nagyon régen. Ahogy megcsapta a fülemet az éjszakai őserdő semmihez nem hasonlítható lármája, egyszeriben visszasüllyedtem a murdba. Burma őserdeiben jártam, barátaim, a nága fejvadászok között. Szellemárnyakként suhantak az ágyék kötős alakok fától fáig, kezükben félelmes fegyverükkel, a fúvócsővel. Nekivetettem a hátam egy fának, és megpróbáltam megállapítani a széljárást. Egészen halvány fuvallat lebegett csak az ágak között, s reménykedtem, hogy az alvó nem érzi meg a szagunkat. A nágák bezzeg azonnal megérezték volna. Szinte sajnáltam, hogy géppisztoly van a kezemben, és nem széles, csavart pengélyű malájikésem, amely most londoni lakásom falán lóg. Se baj, gondoltam, a géppisztoly is megteszi. Fától fáig suhantam, majd egyszerre ott volt előttem az út és a terepjáró. A szakállas még mindig a volánra borulva aludt. Láthatóan nem zavarta az erős holdfény. Vártam egy kicsit, aztán éleset füttyentettem. A füttyel egy időben kiléptem az útra, géppisztolyom csövét a fickóra szegezve. Fel a kezekkel, ordítottam. Fel a kezekkel, ember, szembe velem megmozdultak az ágak, s Bob enyhén tántorogva, a kocsi felé tartva kése hegyét, kikeszmergett a bokrok közül. A fickó nem mozdult. Ismét kiáltottam volna, de Bob megelőzött. Artikulálatlan kiáltás budjant ki a száján, és a kocsi felé vetette magát. Felordítottam, de elkéstem. Felugrott a kocsi oldalára, aztán felemelte a kését. Behunytam a szemem, és vártam az alvó üvöltését. Valami puffant, s amikor kinyitottam, Bob már újra a földön állt, és elképedve bámult szembe velem. Ez rettenetes, motyogta, és kialudt szeméből az őrület lángja. Nézzen oda, ez! Felugrottam a terepjáró lépcsőjére, és elkaptam az alvó karját. A vörös szakálló felém dőlt, majd visszazökkent a feje a volánra. Nézze! Kiáltotta Bob, és hangja kamaszosan mutált a felindulástól. A vállát nézze, akkor már mást sem néztem, csak a vállát. A tépett inget, amelynek cafatjai a hátát borították, a hosszú karmolásokat szeplős bőrén s a vastag törzsű narrafát, amit belé karcoltak. Ezt megölték, zihálta Bob mögöttem. A Jézusát ezt megölték, Leslie. Hóna alá nyúltam, és óvatosan megfordítottam. Hátradőlt, és arccal a holdaség felé fordult. Közvetlenül a szíve alatt a narrafa nyélre sütött a hold, s a kerékpár küllőre, amely kilátszott a bőre és a nyél között. Visszadöntöttem a testet a volánra, és a dzsungelfáira pillantottam, melyek árnyéka fenyegetően borult a gazdáját vesztett terepjáró fölé. Jézusom, hát sosem lesz már vége, nyöszörgőd Bob, és a kocsi oldalának dőlt. Válaszul sorozatra állítottam a géppisztolyt. Behúzódtunk a bokrok árnyékába, és bármennyire is nem lett volna szabad, rágyújtottam a pipámra. Számtalanszor tapasztaltam már, hogy ha a kezembe veszem, másképpen látom a világot, sokkal élesebben és megbízhatóbban. Még akkor is, ha meg sem gyújtom. Bob tenyerébe hajtotta a fejét, és az állát simogatta. Fáj? Kérdeztem részvéttel. Nem tesz semmit? Suttogta, és megvakarta a tüskéket a fején. Ez őrület, olyan, mint egy lidérces álom. Olyan? Hagytam rá, és maga ezt csak így mondja. Az az érzésem, hogy maga előre tudott sok mindent. Talán még ezt is, ördöge van, mondtam. Vártam valami ilyesfélét. Honnan a csodából tudta? Én már nem értek semmit, és nem is fogom megérteni. A végére kiderül minden, nyugtatgattam, és ez a vég már nincs is messze tőlünk, ahogy közeledünk ahhoz a bizonyos narrafához. Hiszen azt sem tudjuk, hol vagyunk. Alig hanem a nemzeti park szélén, és a gyilkos is a közelünkben van. A jelekből ítélve igen. Gondolja, hogy csak egy gyilkos létezik. Valamennyit egy és ugyanaz ölte meg. Nem tudtam nyugodt szívvel igent mondani rá. Ez a kérdés engem is foglalkoztatott, de bármennyit törtem is a fejem, nem tudtam egyértelmű igennel, vagy nemmel válaszolni. Éjszakai madár víjogott, nyugtalanul, mint akinek megzavarták a vadászatát. Egyszerre ismét részévé váltam a dzsungelnek, amelytől elszoktam a londoni évek alatt. Ismét éreztem, hogy egy vagyok a dzsungel élő lényei közül. Hallom a fű susogását, a fakéreg recsenéseit és az ágak nyikorgását a fejünk felett. Éreztem, hogy nem messze tőlünk apró ragadozó futát egy tisztáson, valahol majmok lapítanak a sűrűben, s a levegőben a dzsungel patkányok rothadásra emlékeztető szaga húzott. Hé, mi van? Suttogta Bob, akinek nem tetszhetett megváltozott arckifejezésem. Mi van? Lehajoltam a fűre, és beleszagoltam, ahogy annak idején a nágák tanították. Orrom megtelt a fű és a föld szagával, kesernyés giliszta szaggal s az enyhén rothadó avar illatával. Amikor felemeltem a fejem, újra oké volt minden. Bár közel sem úgy, mint annak idején, amikor a nágák között éltem. Akkor, régen, mérföldekről megéreztem a japán uniformis fertőtlenítő bűzét és a puskaolaj javasvaj szagát. Furcsa, ismeretlen, semmihez sem hasonlítható szag ütötte meg az orrom, amelyet gyakran éreztem Burma hőserdeiben. Térdemre hajtottam a fejem, és megpróbáltam kitalálni, mi lehet az. Hiába próbálkoztam, egyelőre nem ment. A kocsi holdfényben fürdött, s a halott a volánra bukva szundikált. Mivel előről érte a szúrás, csak az vehette észre, hogy megölték, aki egészen közel ment hozzá. Bob nagyot szusszant mellettem, és öklével a fűre csapott. Meg tudná mondani, hogy mire várunk? Ekkor már minden érzékem riadót jelzett. Messziről, éppen szemben velünk, mintha apró recsenések figyelmeztettek volna valamire. Mintha a majmok felriadtak volna álmukból, ságról ágra ugrálva, hang nélkül kísérték volna azt, aki a kocsi felé közeledett. Az éjszakai madár elhallgatott, s a feltámadó szél megsuhogtatta felettünk a lombtakarót. Megszorítottam a kezét, és a fülébe suttogtam.